szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja. Köszöntöm a hallgatóinkat, ez a Szelektíven 9. adása, én pedig Laj Viktória vagyok. Október 14-e a World Eco Label Day, azaz az öko címke világnap, ez minden október 2. csütörtökére esik. Tudatosan vásárolni nem mindig egyszerű, nagyon sokszor találjuk magunkat szembe azzal a helyzettel, hogy próbáljuk kiválasztani a leginkább fenntartható módon készült és legideálisabb terméket környezeti szempontból, de nem igazán tudunk döntést hozni, hiszen elakadunk ott, hogy igazából ez a termék most tényleg fenntartható, vagy igazából csak annak mondja magát. Hát ebben próbál nekünk segítséget nyújtani az öko címke, aminek most tartják a világnapját, illetve a Tudatos Vásárlók Egyesülete pár hete az ökotakarítás hónapját tartja. Ennek keretében jöttek ki tesztek, indítottak különböző kihívásokat és egyebeket. Itt van velem a stúdióban Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Szervusz!
Köszönöm szépen, hogy ismét eljöttél. Tulajdonképpen miben segít minket az öko címket?
Igen, valóban nagyon nehéz mostanában eligazodni az öko címkék között, ugyanis egyre többet látunk a termékeken, és ezért mi mindenképpen azt tanácsoljuk a vásárlóknak, hogy olyan címkéket keressenek a termékeken, amelyeket ismernek, és ebben próbálunk nekik segíteni, és ráadásul abban próbálunk eligazodni leginkább, hogy mik azok a címkék, amelyek megbízhatóak. És ilyen például az egyik legmegbízhatóbb, és és szerencsére széleskörűen is használt, tehát elég sok terméket találunk ilyen címkével a polcokon, az EU Eco Label, vagyis az Európai Uniós ökocímke, amit azért tartunk teljesen megbízhatónak, mert az ökocímkének, ennek az ökocímkének a kritériumai jogszabályban vannak rögzítve, az Európai Uniónak a megfelelő bizottsága rögzíti őket jogszabályokban, illetve az odaítélésük az független szakértők által történik. Tehát csak azok a termékek kaphatják meg az ökocímkét, melyeket független intézetek minősítettek, megvizsgáltak. És természetesen a címkének a lényege az, hogy olyan termékek, illetve szolgáltatások is kaphatják meg ezt a címkét, amelyeknek a környezeti hatásai kedvezőbbek, mint az adott termék kategóriában, vagy szolgáltatás kategóriában található más termékeké. Tehát egy összehasonlításon is alapul, és mindenképpen figyelembe veszik azt, hogy a termékeknek az egész életútja során figyelembe veszik a környezeti hatásait, tehát a gyártástól a csomagolásig mindent megvizsgálnak, és csak akkor ítélik oda, ha ezeknek a környezeti hatásai kedvezőek.
De kedvezőek, vagy teljesen ártalmatlanok?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Nagyon nehéz teljesen ártalmatlannak lenni. Vannak olyan anyagok, amelyek kritikus anyagok, ilyeneknél van egy csomó olyan anyag, aminél határértékeket adnak meg, tehát egy bizonyos érték alatt kell kötelező legyen a tartalom. Van egy csomó olyan vegyület, amelynek a tartalma tiltott, tehát, hogy biztosan nem tartalmazhat, rengeteg ilyen vegyület is van a kritériumokban, amiket kizárnak a termékekből. Minden termékcsoportra, illetve termékfajtára külön saját kritériumrendszer van. Például a pálmaolajjal kapcsolatban azt mondják, hogy csak fenntartható forrásból származó pálmaolaj vagy pálmaolaj származik, szerepelhet ezekben a termékekben. Rengeteg sok kritérium van, és ezek mindegyikét teljesítenie kell a termékeknek.
Ugye ez az egyik része, ez a környezeti fenntarthatóság, de azt ugye tudjuk, hogy vagy hát remélem, hogy tudjuk, hogy nagyon sok tisztítószernek azért vannak egészségügyi hatásai is, mondjuk belélegezve esetleg kárt okozhat mondjuk a tüdőnkben, vagy bőrirritációkat okozhatnak. Egyébként maga ez az ökocímke erre is vonatkozik, tehát hogy az az alapanyag, ami átmegy ezen a bevizsgáláson, akkor az garantálja lényegében azt is, hogy valószínűleg nem fog engem megbetegíteni, ami valami bajom lesz tőle.
Így van, eddig csak a környezeti hatásokról beszéltünk, de természetesen az egészségi hatásokat is figyelembe veszi a kritériumrendszer, és például itt jön az, hogy az öblítők nem kaphatnak EU Eco Label címkét, vagy Európai Uniós ökocímkét, mert a BEUC az Európai Vegyi Anyag Ügynökségnek az volt az álláspontja, hogy az öblítők egyszerűen nem lehetnek olyan jók, hogy odaítéljék nekik az ökocímkéket bizonyos tulajdonságaik miatt.
Igen, az öblítő egy nagyon érzékeny pont, és egyébként mióta elkezdődött ez a beszélgetés sorozat, én is így szembesültem, hogy öblítő igazából nem kell, de hogy nyilván belém is így be volt épülve az, hogy de hát mert attól lesz illatos, meg attól lesz puha, meg ezt használom már, vagy ezt használtam már anyukám is, és ezzel most az én ruháimat is tök jó emlékeket idéz fel, bizonyos öblítőnek az illata benne, de hogy így elkezdtem így lépcsőzetesen kivezetni, hogy akkor mire nem használok öblítőt, mint a sportruhát, ott már ott elengedtem, vagy ágynemű, ott is elengedtem, én ágytakaró, de azért mondjuk egy pulóvernél még mindig belerakom azt az öblítőt. De hogy hát, hogy lehetne szerinted ezt feloldani? Tehát valahogy el tudom érni azt a hatást, amit ő okoz?
Hát nehéz kérdés ez, attól függ, hogy az embernek milyen igényei vannak. Az, hogy az öblítőnek az illata bizonyos érzelmi reakciókat vált ki belőled, ezzel nagyon-nagyon nehéz megküzdeni, igen, vagy ezt legyőzni. Ezért működik olyan jól az öblítőknek a reklámja és a marketingje.
Gondolom.
Viszont tudatosítani kell azt magunkban, hogy az öblítőknek az illatanyagai azok allergiát okozhatnak, akár bőr, akár légzési rendszernek az allergiáját. Igen, ez az egyik dolog, hogy tudatosítani kell magunkban azt, hogy ez vajon az egészségünknek mennyire jó vagy nem jó, és azt is tudatosítani kell magunkban, hogy az öblítők tulajdonképpen olyan a mosáshoz hozzáadott szerek, amik viszont nem vesznek részt a mosás folyamatában, nem is javítják a mosási hatékonyságot, hanem tulajdonképpen a mosás végén a ruháknak a puhaság érzetét javítja, illetve az illatát. Én úgy gondolom, hogy saját tapasztalatomból is, meg sok más ember tapasztalatából is, hogy ez annyira nem fontos. Tehát én például nem használok öblítőt egyáltalán, olyan folyékony mosószert használok, aminek az illata számomra pont elég. Én az öblítő illatát már túl soknak találom. Én is szeretem az illatos ruhákat, csak ebben is bizonyos mértéket kell tartani szerintem. Az egészséges mértéken.
Hát igen. Itt hasonló a téma, mint a WC-tisztítóknál. Szerintem, ami szintén nagyon érzékeny pont, mert hogy nyilván annak örülünk, hogyha teljesen fertőtlenítve van a WC-csészünk, ami jó, hát egyébként ez is megkérdőjelezhető, hogy mennyire élünk baktériummentesen, hiszen ez sem feltétlenül egészséges nekünk, hogyha teljesen úgy élünk.
Sőt.
Igen, és hát ki is jöttek, ugye most pont az ökotakarítás hónapja kapcsán nektek a WC-tisztítós tesztjeitek, és hát itt is, mint azt hiszem az általános felülettisztítóknál beszélgettünk róla, meg a kézimosogatószereknél, hogy nem kell aggódni attól, hogy valami ökocímkés, és hogy nem tudom, 6000 vegyi anyag van benne, hanem természetes anyagok ugyanolyan jól tisztítani fog, mint a megszokott szereink.
Így van, mondjuk annyiban különbözik talán a WC-tisztító tesztünknek az eredménye az eddigiektől, hogy egyértelmű összefüggést találtunk, és ez tudományosan teljesen alátámasztott, a szerek savassága, pontosabban azoknak a savaknak az erőssége, amelyeket a WC-tisztítók tartalmaznak, és a vízkőoldás hatékonysága között.
Okay.
Tehát minél savasabb egy szer, minél erősebb savat tartalmaz, annál jobban fogja oldani a vízkövet. Úgyhogy ha a hatékonyságot nézzük, és csak a hatékonyságot, akkor a tesztünk eredménye az, hogy a sósavat tartalmazó szereknek volt a legjobb a vízkőoldási hatékonysága, viszont mi itt azt mondjuk, hogy a sósav használata olyan egészségi és környezeti hátrányokkal vagy károkkal jár, hogy mi nem ajánljuk ezeknek a használatát. Azt mondjuk, hogy tudatossággal itt is, rendszerességgel sokkal jobb hatást, vagy ugyanazt a hatást el tudjuk érni egy rendszeres takarítással, egy hatékony WC-kefével mondjuk, és sokkal enyhébb vegyszerekkel, amik sem az egészségünkre, sem a környezetünkre nézve nem olyan károsak. Tehát a tesztünkben is a második helyet elért szer is, és nagyon sok a többi szer között is, például ecetsavat tartalmaz, illetve citromsavat, és inkább ezeknek a használatát ajánlanánk, mert ezek mind a környezetre, mind az egészségünkre nézve sokkal enyhébb hatásúak. Azt pedig, hogy a vízkőre nézve is egy kicsit enyhébb hatásúak, kompenzálhatjuk azzal, hogy rendszeresen takarítjuk a WC-nket, hogy odafigyelünk a használatra egyszerűen.
Volt itt még egy érdekes anyag, amire kitörtetek ebben a tesztes anyagban, hogy ezt a bizonyos hangyasavat tartalmazó anyagok Azt hiszem, hogy pont nemrég született róla egy ilyen határozás, hogy ez is ugyanolyan ártas az egészségre.
Határozat még nem született róla, vizsgálat alatt áll a hangyasav. Méghozzá azt vizsgálják, hogy az endokrin rendszert, tehát hogy a hormonrendszert károsítja-e. Ennek az eredménye, ennek a vizsgálatnak még nincs meg az eredménye, nem tudjuk, mi az eredménye, és éppen ezért, mivel például a tesztgyőztes termékünk is hangyasavat tartalmaz, fenntartással kezelnénk a hangyasav tartalmú szereket, és inkább a bizonyítottan ártalmatlan savakat tartalmazó szerek használatát ajánlanánk. Nem is rendelkezik például ökocímkével egyik hangyasav tartalmú szer sem, ellentétben a citromsavat és ecetsavat tartalmazó termékekkel, melyek közül nagyon sok rendelkezik EU Ecolabel-lel is.
Most remélem felírtam, ez volt a kedvencem, hogy megnéztétek ugye a címkéket is, hogy az egyiknek teljesen ellentmondásos volt a címke információja, hogy talán így szólt valahogy, környezetre ártalmas dolgokat vagy anyagokat tartalmazhat, és két sorral lejjebb fenntartható módon készült,
fenntartható és környezetbarát. Igen. Így van, a vízi élőlényekre nézve hosszú távú káros hatásai vannak, ellenben fenntartható és környezetbarát.
Igen.
Igen, az ilyenekre szeretnénk felhívni elsősorban a vásárlók figyelmét, az összes tesztünknek is tulajdonképpen, és akár ennek az ökotakarítás kampánynak, de egyéb kampányainknak is az a célja, hogy informálódjanak az emberek. Fogják meg a terméket, és olvassák el a címkét, és kritikusan olvassák.
Kicsit a módszerről, hogyha tudnánk beszélni, mert itt már beszélgettünk korábban arról, hogy kvázi megkreáljátok ezt a szennyeződést, akár a ruhákon, hogyha mosóporról van szó. WC-knél mivel imitáltátok az anyagokat, amik oda kerülnek?
A WC-kben elsősorban vízkő rakódik le, illetve húgykő, de ezeknek a közös tulajdonsága az, hogy mészkövet tartalmaznak, és úgy imitáltuk a vízkőoldási hatékonyságot, hogy fogtunk egy darab márvány kockát, aminek nagyon pontosan megmértük a tömegét, utána belemártottuk a WC-tisztítóba, hagytuk egy kicsit állni, úgyhogy kivettük belőle, hagytuk egy kicsit állni, tehát úgy, mint amikor beleöntjük a WC-be a WC-tisztítót, majd utána lemostuk, és megint megszállítottuk, és nagyon pontosan megint megmértük a tömegét.
Aha.
Abszolút egyszerű teszt, azt mértük le, hogy hány gramm mészkövet oldott föl az a sav, az a savas WC-tisztító.
És mennyi idő alatt kellett feloldani?
10 perc volt.
De egyébként most, lehet, hogy erre nem, vagy erről nem volt tesztetek, de hogy jó, oké, mondjuk a WC-tisztítószereimet lecserélem, de mi van ezekkel a különféle ilyen...
A golyók?
Igen, tehát ezek a kis illatosító golyók, vagy fertőtlenítő, tisztító golyók, nem is tudom, hogy árulják őket, tehát ők is gondolom megérnének egy bevizsgálást, hogy itt mi a szitu, mert hogyha itt, nem tudom, ecettel tisztítom a WC-met, de ugyanúgy belepakolom ezeket a kis öblítő valamiket, akkor ugyanott vagyok.
Én azt gondolom, hogy ezek a WC-be minden lehúzáskor kiolt belőle valamennyit, ezek a fajta tisztító golyók, vagy fertőtlenítő golyók, nekem ezek hasonlóak az öblítőköz. Tehát, hogy azt mondanám, hogy ha rendszeresen takarítom a WC-met egy viszonylag enyhe szerrel, ami viszont megtisztítja úgy, ahogy meg kell tisztítani, akkor nincs szükség további ilyen... Ez megint csak az illatosítás, meg a színezés, meg a kedvencem most, amit most lehet kapni, a szivárvány színű unikornis golyók. Hihetetlen, miket kitalálnak.
Igen. Egy másik tesztetek volt viszont a mosogatógép, tabletta és gél, ezeket is hát pellengére állítottátok. Mit találtatok?
25 mosogatógép tablettet és 13 mosogatógép való, tehát gépi mosogatáshoz való gélt vizsgáltunk. Azt találtuk, hogy az első nagy tanulság az volt, hogy óriási különbség van a tabletták és a gélek hatékonysága között, méghozzá a tabletták magasan verték a géleket. Aha, úgy általában. Érdekes. Kettő gél volt, ami úgy föl tudta venni a versenyt a tablettákkal, a többi az nagyon lemaradt hatékonyságban. Egyébként ez a tesztünk is egy olyan teszt volt, amikor összekevertünk egy mesterséges koszkeveréket, aminek óriási nagy volt a zsírtartalma, mindenféle különböző zsírokat, olajokat tartalmazott, tehát a zsíros ételmaradékot próbáltuk ezzel imitálni, és ezeket különféle edényekre fölkentük. Ezeket az edényeket mindig ugyanúgy bepakoltuk a mosogatógépbe, és ugyanazon a programon, ugyanazt a programot futtattuk le a különböző tablettákkal, illetve gélekkel. Utána pedig vizuálisan értékeltük az edényeknek a tisztaságát, több szakértő és több mosogatás eredményét összesítette, és így született a végeredmény. Tehát ez volt az első tanulság, hogy nagy a különbség a tabletták és a gélek között, illetve, ami nagyon érdekes volt, hogy természetesen megnéztük az összetételüket, az összes szernek az összetételét, és a tablettáknak az összetétele nagyon, nagyon hasonló volt. Tehát főleg a legfőbb összetevő minden esetben a nátriumkarbonát volt, amit mosószóda néven ismerhetünk talán jobban. Nagyon egyszerű és környezetbarátnak, teljesen környezetbarátnak mondható tisztítószer, és ezen kívül pedig nátriumperkarbonát volt általában a második legnagyobb összetevő a szereknek, ezt pedig foltisztító só néven ismerjük talán jobban. Ezek minden, tehát ez a két fő összetevő, mind a kettő lebomló környezetbarát, víz és széndioxiddá alakul, illetve oxigén, szóval, hogy teljesen környezetbarát és lebomló. Úgyhogy, amit például tudunk tanácsolni, hogyha az ember szeretne választani, ami alapján mondjuk kritikusabban meg tudjuk nézni ezeket a szereket, ami egy fontos szempont a foszfortartalom. Jelent meg már erről is. Tanulmányunk, cikkünk a Tudatos Vásárlón, el lehet olvasni, hogy a foszfor tulajdonképpen ha ránézünk, vagy belegondolunk, a természetben megtalálható, miért ne lenne környezetbarát, de a túl sok foszfor, mesterségesen a környezetbe juttatott foszfor viszont fölborítja az élővizeknek az egyensúlyát, és ezzel óriási károkat tud okozni, az algásodást, az eutrofizációt segíti elő, tehát igazából azok az ilyen szempontból, foszfor szempontból környezetbarát termékek, amelyek nem tartalmaznak semmilyen foszfortartalmú vegyületet. Úgyhogy ilyen szemmel lehet nézni esetleg ezeket a tablettákat, meg géleket, és a többségük egyébként tartalmaz foszfortartalmú vegyületeket érdekes módon, foszfonátokat. Kicsi százalékban, de ez egy olyan pont, amire azt mondom, hogy érdemes ez alapján válogatni, hogy akkor inkább választok egy ilyet, ami nem. Mert hatékonyságban tényleg a tabletták nagyon közel voltak egymáshoz. Valójában mindegy, hogy melyiket választjuk, tényleg egy cipici különbség van. A gélek esetében pedig az, ami... Tehát azt mondanám, hogy a tablettát érdemes választani, de van még egy olyan szempont, hogy azt is tudjuk, mi nem mértük, de például a Stiftung Warent, ezt a német tesztelős partnerünk, ők végeztek olyan kísérletet is a mosogatógép tabletták tesztelésénél, hogy a hosszú távú hatásait az edényekre nézve. És ezt azért úgy nagyjából sejthető, meg úgy tudhatjuk is, hogy azért a tablettánk hosszú távon megkarcolják az edényeket, főleg az üvegpoharakon látszik ez. A gélek viszont nem. Hát, hogy ez is egy szempont, amit akár figyelembe lehet venni.
Hát viszont a gélek ebben a kis fura csomagolásban, ebben a kis párnácskában érkeznek, nem? Tehát akkor ez kevésbé fenntartható, mondjuk?
Nem, ez nem fenntartatósági szempont, mert az a kis vízben oldódó fólia, ha arra gondolsz, az polivinil alkohol, és ez teljesen, teljesen lebomló dolog. Igen, úgyhogy azt nem mondanám szennyezőnek. Ezt is a Stiftung Warentestnél megnézték, hogy mindegyik, amit ők vizsgáltak, ez polivinil alkohol volt, és az nem környezetkárosító. Illetve a géleknél most már nagyon sok olyan gél van, ami flakon. De nem ezek a gélkapszula is van, abból egyet vizsgáltunk csak egyébként ebben a tesztben, és a többi gél, amit vizsgáltunk, az flakonos gél volt. Ezeknek kicsit nehéz az adagolása, de a mosogatógépnek az adagolójánál ott szokott lenni ilyen rovátka, hogy mennyit kell beletenni, és akkor ahhoz lehet igazodni.
De egyébként, hogy ekkora különbség van egy gél meg egy tabletta között, az miért? Tehát ugyanarra azokra az anyagokra van szükség, nem? Hogy tisztítsak egy tányért, hogy akkor hol rejlik ez a különbség?
Egész mások az összetevői, tehát hogy amit elmondtam, tipikus összetétel, az a tablettákra vonatkozott, a géleknél más az összetétel. Én nekem van egy olyan gyanúm, hogy ez még egy fejlesztés alatt levő termék, változott az utóbbi időben ezeknek az összetétele, és talán még mindig, szóval, hogy szerintem fognak ezek javulni. Egyrészt, másrészt azt is gondolom, hogy nem mindenkinek van szüksége a legbrutálisabb tisztító erőre. Tehát, hogy aki nem iszonyatosan zsíros ételeket teszik, vagy előmossa, hát az persze ugye nem ajánlják a beáztatást környezet, vagy víz használat szempontjából, vízfogyasztás szempontjából, de el tudom képzelni, hogy van, akinek egyszerűen elég a kisebb tisztítóerő is, és teljesen meg van vele elégedve, plusz nem fogja karcolni az üvegpoharait.
Amúgy ez a foszfonát, amit említettél, ha ilyen pici dózisban van benne, és igazából elhagyható volna, ő miért van benne, hogy mit csinál?
Az elhagyhatóság az egy kérdés, mert ja, csak úgy hagyható el, hogyha valamivel helyettesítjük. Aha. A szerepe elég fontos, az a szerepe, hogy a víz keménységét kompenzálja, tehát lágyítja a vizet, és ezáltal a mosási hatékonyság jobb lesz. Ugyanezből azokból kifolyólag van benne a mosószerekben is. Vannak benne a foszfonátok a mosószerekben is egyébként. És ugyanezt csinálták a foszfátok régen, csak a foszfátoknak a használatát, illetve a foszfát tartalmat az Európai Unió korlátozta pontosan a környezeti hatásuk miatt.
Értem.
A negatív környezeti hatásuk miatt. A foszfátok helyett használnak manapság foszfonátokat, rokonvegyület, annyiban, hogy foszfor tartalmú ez is, de sokkal-sokkal kisebb koncentrációban éri el ugyanazt a hatást, mint amit a foszfátok régen értek el.
Aha.
Fontos szerepe van tehát a tisztítási hatékonyságban, de vannak ma már alternatívák, alternatív vegyületek, és azok a szerek, amik nem tartalmaznak foszfátokat, azok ezeket az alternatív vegyületeket tartalmazzák. Annyi azoknak a hátránya, hogy nem olyan olcsók. Tehát egyszerűen azért tesznek bele foszfonátokat, mert olcsó, egyszerű, és kicsi koncentrációban kell, kevés kell belőle.
Igen, hallottunk már ilyet, igen. De hogy ami ökocímkés viszont, abban nem lehet foszfonát tartalom. Abban is lehet. Ó, akkor itt elég megengedőek azért, nem ez a foszfonát kérdéssel?
Igen, korlátozza, de lehet benne.
Egyébként szerinted, amikor kijönnek ezek a független tesztek, akkor ez mennyire befolyásolja a gyártókat az ő további útjukban, hogy ehhez alakítsák egy picit akár az összetételt, vagy megérje nekik mégiscsak az ökó dolog?
Merjük remélni, hogy befolyásolja őket. Tulajdonképpen ez is a tesztjeinknek az egyik célja is, hogy hát ha mi tudjuk befolyásolni a vásárlókat, akkor a vásárlók igényei befolyásolják a gyártókat. Reméljük. Egyre inkább fontos szempont a környezetbarátság a gyártóknál is. Ezt látjuk is pontosan abból, hogy mennyi ökocímke jelenik meg a polcokon, viszont ez azt a veszélyt is magában rejti, hogy lehet, hogy nem hiteles mindegyik. Sokszor találkozunk olyannal, hogy magukat minősítik, egy vállalaton belüli minősítési rendszert fölállítanak, és nincsen független minősítés, független szakértői véleményezés. Ez veszélyes tud lenni. És itt tényleg nagyon fontos a hitelesség.
Itt októberben robbantottátok ezt az ecetbombát, hogy összehasonlítottátok fertőtlenítőszerekkel, és hogy az ecet az ugyanannyira, vagy még jobban hatásosnak bizonyult, mint ezek.
Ugyanannyira.
Ecettel, akkor lényegében az egész házamat kitakaríthatom, csak hát viseljem el a szagát.
Amit mi vizsgáltunk, az volt, hogy a fertőtlenítő képesség. Egy olyan vizsgálati módszert alkalmaztunk, amelyet a Nébih ír elő, olyan helyekre, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek.
Okay.
Ez egy olyan szabvány, ami arra vonatkozik. Itt 4 baktériumtörzset, 2 gombatörzset néztünk, és ezeknek az ezekkel kapcsolatos fertőtlenítő képességet vizsgáltuk. Mm. Erre az 5-szerre, ami közül 3 kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítésre használt nagyon elterjedt szerek, és 2 pedig, illetve egyik a 20%-os étkezési ecet, és az 5. pedig egy ecet és alkohol vizes oldata volt, amit mi szoktunk ajánlani a tiszta otthon ökokörreinkben fertőtlenítésre, tisztításra. És az eredménye az lett, hogy ennek az 5 szernek a fertőtlenítő képessége között 60 perc behatási időnél nem találtunk különbséget, nem lehet különbséget tenni. Tehát ugyanúgy fertőtlenít a kereskedelemben fertőtlenítésre használt, vagyis árult szer, mint a 20%-os étkezési ecet.
Hát,
úgyhogy igen, ha az a célod, hogy fertőtlenítsél a háztartásodban mindent, akkor használhatsz ecetet, ha el tudod viselni a szagát, így van. Viszont azt is mondjuk, hogy vagyis azt is tudjuk, tudományos tények már alátámasztják azt, hogy nem szabad minden baktériumot kiírtani az életünkből, mert ez viszont hosszú távon a sok antibakteriális szernek a használata hosszú távon több betegséget fog okozni, mint amennyit megelőzünk vele. Szóval itt is szeretnénk a mértékletességre és a tudatosságra felhívni az emberek figyelmét.
Hát igen, egyébként. Néha egy vizes törlőkendő,
akár.
Egy vizes rongy, ez pont elég lehet. Hát nagyon szépen köszönöm Dénes Júliának, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársának a beszélgetést és a teszteredményeket, és akkor hát kívánom mindenkinek, hogy próbálja ki legalább az ezetet, hát egy picit megszokja az orra ezt az illatot, és tud vele együtt élni. Köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
Az adásban említett tesztekről bővebb információkat találnak egyébként a tudatosvásárló.hu weboldalon. Ezt érdemes felkeresni, és itt konkrét márka megnevezések is vannak, hogy melyek végeztek a legjobb helyeken, és melyek voltak a sor végén. Köszönjük a figyelmüket, a jövő héten találkozunk. Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.